Öltsük magunkra Jézusnak a jelét, amiben beleöltözünk az ő jelenlétébe, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hálát adok, hogy itt a reggel, hálát adok az új napon. Hálát adok, hogy minden percem néked adhatom. És a most következő rövid csendben figyeljünk belülre, mi van most bennünk, hogyan vagyunk itt ma reggel. Mi az, amihez kérjük az Úristen segítségét a mai napra? Mi az, amiért hálát adunk neki? És minden hálaadásunkat, kérésünket összefoglalva imádkozzuk azt az imát, amit a kivetítőn látunk, kérve a Jóisten áldását egész napunkra. Mennyei Atyám, hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem, legyen egészen a tiéd. Ezen a napon úgy akarok járni kelni, mint te. Mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, akit csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig a krisztusi szeretet sugározzék rá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe. Add, hogy soha se veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Add meg, hogy mindig megnyerő nyomorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban. Végül add meg, hogy mindenkit, legalább egy parányit vezessek közelebb Szent Fiaszhoz, a Szűzanya által. Amen. Isten hozott mindenkit még egyszer a mai reggelem. Ennek a lelki gyakorlatnak a mottóját adó mondat, ugye én emberek halászaivá teszlek titeket, és a mai délelőtt úgy folytatjuk a lelki gyakorlatot, képzést, továbbképzést, hogy ebbe a hívás küldetés gondolatkörben megyünk tovább. Tehát ez a rövid szakasz, amiből ma reggel kiindulunk, ez így hangzik. Papírunkon a második. Mielőtt elkezdek beszélni, kérjük a Szent Lelket egy énekkel. Jöjj, Szent Lélek, Úristen, áraszd reám teljesen, mennyből fényességedet, mennyből fényességedet. Amikor Jézus a galileai tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére András halászok lévén éppen hálót vetnek a vízbe. Jézus ezt mondta nekik: gyertek, kövessetek, és emberek halászaivá teszlek benneteket. Rögtön otthagyták hálójukat és követték. Alig ment valamivel tovább, megpillantotta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét Jánost, amint a hálót szedték rendbe a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre ott hagyták apjukat, Zebedeust, halászlegényeivel a bárkában, és a nyomába szegődtek. Néhány egyszerű szó írja le Jézusnak a tettét, de milyen nagyszerű tettét. Jézus oda megy, ahol az emberek a hétköznapi munkájukat végzik. Ugye halászok voltak, mit csinálnak? Tisztigatják a hálójukat reggel. Ott hívja meg őket, ahol vannak. És kezdettől fogva talál is olyan embereket, akik készek őt követni. És munkatársaivá lenni. az ezeknek az embereknek a segítségével valósul meg az az Isten országa, amit éppen az előző versekben hirdetett meg. Az előző vers, amit most nem olvastunk fel, az arról szólt, hogy Jézus elindult és hirdette az Isten országát. És alig, hogy ezt elkezdtem, már is munkatársakat hív maga mellé. És mindig vannak emberek, akik meghallják ezt a hívást, és követik őt. Igazából itt egy olyan dolog történik, ami a teremtés óta zajlik. Amikor tegnap Püspök atya mondott egy pár szót erről a részről, ő is azzal kezdte, hogy Isten teremtő műve a meghívás. Isten szuverén döntése a meghívás, és hogy ez egy teremtő tevékenység, teremtő és újjáteremtő tevékenység. A teremtés óta zajlik, hogy Isten kapcsolatot keres a teremtményével, az emberrel. Ez egy önmagában, ez egy természetfeletti valóság, egy döbbenetes valóság. Keresztényként, talán vagy hitoktatóként is, olyan megszokott dolog, hogy a Jóisten úgy kapcsolatban van velünk, meg hogy misére járunk, meg beszélgetünk vele az imában, de hogy igazából ez egy egyedülálló dolog, hogyha a keleti vallásokra gondolunk, hogy Isten ott személytelen, az Istenség, valami személytelen erő. Tehát keresztényként hisszük, hogy az Isten személyesen odahajlik hozzánk, és kapcsolatot keres a teremtményével. Ez egy felfoghatatlan dolog. Azzal, hogy Isten személyes, és nem pedig, és ráadásul kapcsolatot is keres velünk, ezzel azt is tanítjuk, hogy nem egy ott fönt a felhőkben egy ilyen elszigetelten élő potentát, aki úgy időnként letekint, hogy úgy megnéz, hogy mégis mi van velünk, hanem szenvedélyesen keresi velünk a kapcsolatot. És ezzel, hogyha kapcsolatot keres velünk, ezzel kockázatot is vállal. Sokkal egyszerűbb nem keresni a kapcsolatot a másikkal, akkor nincs kockázat. Nem tudom, hogy hányan éltük ezt meg, vagy éljük ezt meg így a mindennapokban is. Odalépni valakihez, az kockázatvállalás. Mert nem tudom, hogy fog reagálni. Amikor kapcsolatba lépek, ugye kommunikálok, kommunió, közösség teremtődik közöttünk. Ez az Istennek a célja, a közösség. Erre vagyunk teremtve, hogy közösségbe vonjon minket saját magával. Tehát amikor valakihez odalépek, vagy szólok hozzá, kockázatot vállalok. Felel, vagy nem felel, elutasít, vagy befogadja, amit mondok. Mindig ki kell lépnem önmagamból, ahhoz, hogy kapcsolatba lépjek a másikkal, és az Jóisten ezt a kockázatot felvállalja. Jézusnak ez egy bátor tette volt. Jézus odalépett valakikhez a parton, és gyertek, kövessetek engem, nem tudta, hogy mit fognak válaszolni. Az is biztos, hogy valami, ugye minden kényszerítés nélkül lép oda, és hogy milyen erő lehetett Jézusban, hogy körülötte egy újra rendeződnek a dolgok. Tehát egy egyszerű hívással ott hagyják a hálójukat. És bármelyik szentírási résznél azt látjuk, hogy így körülötte egy újra rendeződnek a dolgok, hogyha megjelenik. Hihetetlenül vonzó személye lehetett. Keresi az embert az Isten, aki felel a hívásra. A felel szóban benne van a felelősség, vagy a felelősségben benne van a felelet. Ez nem csak magyarul van itt, hogyha gondolunk néhány más nyelve, ott is egy respond, responsible, például angolban. A feleletben, amikor felelek valakinek, abban ott van, hogy felelősséget vállalok a kapcsolatért. És az ember erre fokozatosan lesz képes. És Isten újra és újra szólít, mint mikor egy kisbaba beszélni tanul, ezt az anyukák közelről tudják, hogy nagyon sokat beszélnek hozzá, míg végül, meg apukák is biztosan, hogy sokat beszélnek hozzájuk, míg végül a gyerek megszólal. De ahhoz kellett az az idő, amikor még nem szólalt meg, csak hallotta a hívást, hallotta a beszédet. És egyszer csak meg tud szólalni. A saját életemből egy ilyen nagyon markáns példa, ez így a szerzetesi hivatásom. Mondják, hogy a Jóisten halkan szólít, és ez igaz. De én azt is mondhatom, hogy rongyosra beszélte a száját. Mire válaszoltam neki? Újra és újra hívott, újra és újra mondta. Ha így nem hallotta meg, akkor máshogy mondta. Ha máshogy nem, akkor az sem ment, akkor néha bement. Újra és újra próbálkozott, míg aztán sok-sok év alatt képes lettem rá, hogy válaszoljak erre a hívásra. És az Úristen ezt csinálja mindannyiunkkal, különféle formákban. Hív és várja türelmesen, mint mi képesek leszünk a válaszadásra. Itt a tanítványok válaszoltak, rögtön ott hagyták a hálójukat, még ki is van emelve, rögtön ott hagyták hálójukat és követték. A 17-es versben, még mielőtt követték volna, Jézus azt mondja nekik, gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket. Ugye a halászból ember halász lesz. Az egyik sajátossága ennek a hívásnak, vagy Jézusnak ennek a mondatából rá lehet látni, hogy folytonosság van a között, akik vagyunk, akkor, hogyha válaszolunk Jézusnak a hívására. Tehát nem kell kicserélődnünk ahhoz, hogy Jézust kövessük. Ő épít mindarra az adottságra, tapasztalatra, mindarra, ami jó az életünkben, és az kiteljesedik, amikor válaszolunk az ő hívására. Nem kell kicserélődni. Halászból ember halász lesz. Biztos, hogy felhasználták a tapasztalatukat a szolgálatuk során. Nagyon szép például, az egy korábbi példa, hogy Mózest előkészítette a küldetésére. Ugye Mózes, aki zsidó családban nőtt föl, kicsi korában az édesanyja nevelte, utána, tehát magába szívta a zsidó kultúrát, a gyökereket, és utána elkerül a fáraó udvarába, ahol pedig fölkészítik őt az uralkodásra, vezetésre. És mindezeket fölhasználva éri el őt majd, vagy mindezekkel a háta mögött éri el őt majd Istennek a meghívás, hogy vezesse ki a népét Egyiptomból. Isten előkészít minket a hívásra. Engem hogyan készített elő a hívásra? Ő nagyon tudja a Jóisten, hogy mit akar, és előkészít minket. Nyilván lesznek olyan dolgok is, amiket hátrahagyunk, hogyha Jézust követjük, mindezt, ami akadályozná ezt a teljesebb életet, amire ő meghív. Amikor Isten belép valakinek az életébe, a Szentírásban több ilyen példát is láthatunk, mindig ad egy ígéretet is. A Teremtés könyvének az első, 12. fejezetében, amikor Ábrahámot meghívja, ez egy ilyen nagyon ismert példa, ugye az ígéret az ott nagyon, nagyon erősen kijön. Azt mondja, vonulj ki földedről, rokonságot köréből és atyád házából, arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek, megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ígéret. Isten, amikor megszólít, amikor valamire hív, mindig ad hozzá egy ígéretet, és ez az ígéret a teljesebb életre szól. Új távlatokat nyit meg. Itt ebben a szakaszban, a tanítványok meghívásánál, ez az emberhalász, ez is olyan, mint egy ígéret. Emberek halászaivá teszlek titeket. Tegnap a katekéta modelleknél előjött az, hogy Isten látja bennünk azt, amit esetleg mi még magunkban nem látunk. Jézus ezekben a halászokban meglátta az emberhalászt. Ábrahámban meglátta azt, akire rábízhatja majd az egész üdvösségnek a tervét. A mai olvasmány a Szentmisében, ez Gedeonnak a története, és ez egy zseniális történet, nem én nekem tűnt fel, nem az egyik rendtársam hívta rá fel a figyelmemet, és ez ugyanerről szól ez a történet. Bírák kora, ugye nem egy könnyű korszak, állandóan, a midianiták állandóan kirabolják a zsidó törzseket, és az egyik törzsnek a fia Gedeon éppen csépli a gabonát, nem túl dicsőséges feladat, azt szeretné, hogy így megmentse, mielőtt újra jönnek a midianitek, és újra elviszik. Tehát azért ez nem egy győztes helyzet. Igyekszik, hogy még mielőtt jönnek, el tudja rejteni. És ekkor szólítja meg őt az úrnak az angyala, és így köszönti őt, zseniális, hogy üdv neked, hős vitéz. És el tudom képzelni, ahogy Gedeon körbenéz, hogy ugyan hol van itt hős vitéző, itt éppen próbálja megmenteni, amelyük van. És az angyal folytatja, hogy az Úr veled van, és Gedeon kifakad, hogy hát ha velünk van az Úr, akkor ugyan miért vagyunk ebben a nyomorúságban. És akkor az angyal úgy folytatja, hogy menj és szabadítsd ki népedet a midianitáknak az elnyomása alól. Az Isten látja azt, ami bennünk van, amikor mi még nem látjuk azt. Ígéretet tesz, egy kicsit ez az ígéret. te vagy az a hős vitéz, aki megfogja az Úristen segítségével szabadítani a népét. Ugyanezzel párhuzamos történet. Egyébként a két történetnek a felépítése nagyon hasonló. Ezt az egyik hittankönyvben olvastam, nevezetesen a Válaszol az Úrban. Ezt a történetet párhuzamba állítja az angyali üdvözlettel. De a papírunkon megtaláljuk mind a két történetet, nagyon hasonló a felépítése. És ugye Máriát hogy szólítja meg az angyal, ez is olyan gyönyörű, Gedeont hősvitéznek szólítja meg, tehát az olyan férfias, nyilván, Máriának pedig azt mondja, hogy üdvözlégy kegyelemmel teljes. És utána ott van az, amire meghívja őt, hogy a megváltónak az anyja leszel. Engem hogyan szólítana az angyal, hogyha velem találkozik? Az Isten milyen néven szólít engem? Mi az, amire meghív? És hogyha válaszolunk Istennek erre a hívására, mint ahogy válaszolt rá Ábrahám, válaszoltak az apostolok, válaszolt rá Mária, akkor elindul egy folyamat. És ebben a folyamatban fokozatosan fedezzük fel azt, hogy kik is vagyunk mi. Ez az ígéret hogyan teljesedik lépésről lépésre. Amikor Ábrahám elindult, akkor nem kapott egy térképet, hogy hova kell mennie, mindig csak a következő lépést tudta. És nekünk is olyan jó lenne térképünk, hogy hova vezet az út, hova kell menni, jó Isten meghívott, akkor adjon egy térképet, de nem ad, mindig csak a következő lépést mutatja meg, de ahhoz azt megmutatja. Nagyon szép példája ennek, ahogy felfedezzük azt, hogy kik is vagyunk mi valójában, a csodálatos halfogásnak a története, amiben nagyon jól látható ez a folyamat. Ott van a papírunkon, ha jól tudom, igen, ez a harmadik rész. Ugye csak ha röviden felidézzük a történetet, Jézus tanít, és a nagy tömeg miatt, tanítani szeretne nagy tömeg miatt, beszáll a Péternek a bárkájába, mert a víz jól viszi a hangot, és akkor jobban hallják a körülötte állók. És a tanítás után mondja Péternek, hogy evezz a mélyre. És ugye ott Péter mondja, hogy hát egész éjszaka fáradoztunk, semmit nem fogtunk, de kivetem a hálót a te szavadra, rengeteg halat fognak. Ugye Péternek a reakciója, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. És erre Jézus, hát ha úgy tetszik, megújítja ezt az ígéretét, ne félj, ezen túl emberek halásza leszel. És utána követik őt mindannyian. A fokozatosság nagyon jól látszik ebben a történetben. Azt mondja, hogy Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak és a hálót mostak. Mosták, beszállt hát az egyik bárkába, Simonéba, s megkérte, hogy löki egy kicsit beljebb a partról. Aztán leült és a bárkából tanította a népet. Itt Péter még itt teljesen ura a helyzetnek. Jézus tőle kér segítséget, vagy szívességet kér, és Péter nagyon udvarias, beengedi őt a bárkába. Ő az, aki uralja a helyzetet, szívességet tesz Jézusnak. És Jézus használja is a bárkáját, nagyon jó. Utána Jézus megkéri Pétert, hogy evezzen a mélyre. Ugye a mély vízben már ott nem az Úr az ember. Az már nem olyan biztonságos terep. Péter halász, és én el tudom képzelni, hogy hogyan taníthatott Jézus, hogyha azt mondja neki, hogy nos, egész éjjel nem fogtunk semmit, de azért a te szavadra, tehát hogy egy eleve beljebb vez, és majd mikor Jézus azt mondja neki, hogy vesse ki a hálót, akkor el tudom képzelni, hogy gondolkodott magában, hogy hát te vagy a tanító, de én vagyok a halász, és hát ha éjszaka nem fogtunk semmit, akkor valószínűleg most se fogunk, de a te szavadra kivettem a hálót. Megérezte az Isten emberét Jézusban, és a bizalomnak erre a gesztusára az Úristen nyílegyenesen belép a történetbe. Rengeteg halat fognak. Annyit, hogy szakadozni kezd a bárka, a háló, ez szerencsére csak a háló, és hívják a többi társokat is, hogy segítsenek nekik. Ez a csodálatos halfogás azt mutatja, és Péternek a reakciója, hogy megijed, ő is meg a félelem tölti el őket, és leborul Jézus előtt. Megérzi a Szentnek a jelenlétét. Megérzi, hogy itt valami több van, mint ami pusztán emberi. Méghozzá sokkal több. Hogy a Mózes a csipkebokornál eltakarja az arcát és leborul. A Szenttel való találkozásnak a tipikus reakciója. Az ember megérzi, hogy itt valami túlnő rajta. Megérzi a saját kicsinségét. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. És Péternek erre az alázatos mondatára Jézus nem azt mondja, hogy oké, igazad van, elmegyek, tényleg bűnös vagy, se azt nem mondja, hogy nem vagy bűnös, hanem azt mondja, hogy ne félj, ezentúl emberek halásza leszel. Amint tudatában vagyunk a kicsinségünknek, az Úristen tud minket használni valami sokkal nagyobbra, mint amit mi el tudunk képzelni. Ahogy mi gondolkodunk magunkról, meg ahogy a Jóisten gondolkodik rólunk, ez körülbelül olyan viszonyban van, mint a halász és az ember halász. Ahogy mi gondolkodunk magunkról, az Péter is azt gondolta, hogy ő egy jó halász, mondjuk azt lehet, hogy gondolta, de hogy emberhalász lesz, és hogy ő lesz az első pápa, az biztos, hogy nem gondolta magáról. Mint ahogy Mózes is gondolhatta, hogy jó hadvezér lesz esetleg, de hogy ketté választja a Vöröstengert, az biztos nem gondolta. És ez az a távlat, ahogy mi gondolkodunk magunkról, illetve az Úristen, hogy mire hív minket. Amikor az Úristen meghív minket, akkor ez a hívás egyben küldetés is. Kicsit később, a harmadik fejezetnek az elején, és szerintem ezt nem másoltam ki a papírra, van az a jelenet, amikor Jézus meghívja a 12-t. És nagyon tanulságos, ahogy leírja. Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzámentek. 12-t rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Ez a Márk 3:13-14. És utána még folytatja a neveknek a felsorolásával. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, és van is ebben igazság, hogy a Jóisten meghív, átformál, és aztán küld. Vele legyenek, és hogy prédikálni küldje őket. Tehát fontos az is, hogy katekétaként egyszerűen Jézussal legyünk. És ha vele vagyunk, akkor tudunk aztán beszélni róla. Vele legyenek, és ad egy küldetést. Tehát Jézusnak nem csak az a fontos, hogy tehát elsősorban nem feladatra küld, hanem hogy valakik legyünk. Valakivé váljunk. Fontosabb az, akik vagyunk, mint amit teszünk. Hogy vele legyenek. De ugyanakkor az is ott van, hogy a küldetésünk valamilyen módon elválaszthatatlan tőlünk. Hogy vele legyenek, és hogy prédikálni küldje őket. Ugye, amikor válaszolunk a hívásra, erről már volt szó, felelünk rá, felelősséget vállalunk azokért is, akikhez küldött minket. Ez Jézusnak az életében annyira nyilvánvaló, hogy nagyon szoros egységben volt az atyával, és nagyon-nagyon felelősséget vállalt értünk emberekért. Én sokszor érzem magamon, ha az Isten kapcsolatom a helyén van, akkor tudok az emberekhez is úgy fordulni, ahogy kell. Ha azzal kicsit gond van, az Isten kapcsolatommal, akkor az emberekhez se tudok úgy fordulni. Minél inkább az Istennel vagyok, annál inkább tudok felelősséget vállalni azokért, akikhez küldettem. Ugyanakkor az is igaz, hogy ha visszagondolunk az előző történetre, jöjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket, hogy itt egyszerre van a hívás és a küldetés. És hogy általában nem úgy van, hogy a Jóisten megvárja, míg teljesen átalakulunk, és utána elküld minket. Saját életünkre gondolunk, hogy egész korán már ad feladatot. És ez a feladat, ez a küldetés formál. A megtérésemet szolgálja. Az, amire az Úristen engem meghívott, az én saját személyes fejlődésemet szolgálja, fejlődésemet is szolgálja, a megtérésemet is szolgálja. A katekéta hivatásom van másokért, mások szolgálatára, de én magam is, az én magam üdvösségét is szolgálja, hogyha beleállok ebbe a küldetésbe. Formálódom azzá, akivé az Úristen megálmodott. Hogyan formált engem a katekéta küldetésem? Hogyan szolgálta a megtérésemet? Hogyan szolgálja a megtérésemet? Mire hív ezen keresztül engem Isten? Most a következő pár percben lesz egy kis időnk csendben gondolkodni. Elindítom a kérdéseket körbe. Mindenki, kérem szépen, hogy vegyem belőle egyet. A következő kérdéseket ajánlok erre a csendes időre. Mindenki azzal foglalkozzon, ami őt foglalkoztatja. Tehát nem kell mind az összessel, vagy ha valami máson gondolkodik el mindezzel kapcsolatban, amit mondtam, akkor tegye azt. Ezek csak segítségnek vannak ide írva. Jézusnak az első kérdés az, hogy Jézusnak a hívása és a tanítványoknak a válasza, ez egyszerűség és bátorság jellemzi mind a kettőjük részéről, vagy mindannyiuk részéről, mind a két fél részéről. Egyszerűség és bátorság. És hogyha a Jézussal közösen járt utamra gondolok, hol találok benne egyszerűséget és bátorságot? Melyek azok a pontok, ahol én ezt felfedezem a saját életemben? Miről beszélnek ezek a tapasztalataim? A második kérdés, ami már itt el is hangzott, hogy Gedeon és Mária történetét hallva, vagy akár ezt a meghívás történetet is, hogy az emberek halásza leszel, üdv neked hősvitéz, üdvözlégy kegyelemmel teljes. Engem hogyan szólítana az Isten? Hogy hogyan szólítana az Úr angyala? Elképzelhetjük, hogy ott vagyunk a Názáretben, és hozzánk is belép az Úr angyala, vagy ott vagyunk a terebint fa alatt. Hogyan szólít az angyal egy imádságos csendben? Kérdezzük meg a jó Istent. Akkor a küldetésünkre, ha rátekintünk, hogyan készített elő engem arra a küldetése az a jó Isten, amire most hív? Mi mindent tett értem? Hogyan fáradozott azért, hogy alkalmas legyek erre a küldetésre? És mit mond el ez róla? Mit mond el a kettőnk kapcsolatáról? És az utolsó, ez, hogy hogyan formált engem a katekéta küldetésem. Ugye a hívás és a küldés egybe van. Formálódom a küldetésem által. Milyen módon szolgálja a megtérésemet?